Ez a Sportvilág.
Európa-bajnok Márton Viviana. 5 újonca a magyar labdarúgó válogatott keretében. BL 4-es döntőbe jutott a Ferencváros vízilabda csapata. Magyar bajnok a Finó Kaposvár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
Sportvilág.
Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg, így karrierje során először nyert Európa-bajnokságot. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Salim Sharif Gergely. Az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Marco Rossi a mai sajtótájékoztatón így nyilatkozott az újoncokról.
Elsődlegesen az edzéseken szeretném őket látni. Valamennyiben többet tudunk edzeni, hosszabb ideig tudunk edzeni, mint a korábbi alkalmakkor. Egyébként többüket szeretném látni, hogyan mutatkoznak be a válogatott keretében, ami egyébként a klubcsapatoktól merőben eltérő. Tehát arra kéne törekednünk, hogy lássuk, hogyan dolgoznak. Azért a kísérletezni szót azt kerülném, de igen, szeretném, hogyha barátságos felkészülési mérkőzéseken őket is kipróbálhatnánk. Ha emlékeztek, a múltban több újoncot ilyen körülmények között tehetünk próbára. Ugye közülük sokakat a magyar NB1-ben tudtunk megfigyelni, de hát azért mégiscsak arról van szó, amit már a múltban is elmondtam, hogy a bajnokság, a magyar bajnokság, most abszolút nem akarom leszólni, de nem a legeslegmagasabb szintet képviseli, hogyha más európai bajnokságokhoz viszonyítjuk, ezért mindig is tartsuk szem előtt azt, hogy a srácoknak milyen a teljesítményük az ellenfelükhöz képest. Ebben a viszonylatban kell ezt mérlegelni, és sok esetben, hogyha nem a legerősebb az ellenfél, akikkel szembenéztek, azért ezek a srácok nem játszottak mindig folytonosan állandó teljesítménnyel. Ugye ez az elsődleges dolog. Ez az elsődleges kritérium. Tehát, hogyha olyan atlétikai és technikai sajátosságaid vannak, amelyek figyelembe méltóak, de nem tudsz megfelelő, vagy egy bizonyos szintet képviselő ellenfél ellen állandó, tartós teljesítmény nyújtani, ugye különbség van ellenfelek között is, tehát mégiscsak a Kazincbarcika nem azonos a szintje, mint a Ferencvárosnak. Tehát, hogyha jól játszol a Ferencváros ellen, vagy a Győr ellen, vagy a Debrecen ellen, vagy a Zalaegerszeg ellen, az már egy másik dolog, mint hogyha a Kazincbarcika ellen játszol. Mert ugye most a Debrecen és a Zalaegerszeg is az elsők között említhetők, tehát ilyen szempontból kell ezeket mérlegelni.
A 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
Reggel kaptam a telefonhívást, utána később hallottam, hogy a tegnap közölték a hírt a klubba. Úton voltam edzésre, késésben voltam, úgyhogy nem tudom, még nem volt nagyobb hangsúly időben az edzésre, vagy hogy a válogatott neki, hogy nyilván hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon. Minden gyereknek ez az álma, és most az, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket.
Mennyire lesz furcsa érzés ott lenni azok között, a játékosok között, akiket eddig tévében láttál, és ha úgy nézzük, fel is néztél rájuk?
Nyilván különleges érzés lesz. Azt hiszem, hogy, hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak benne, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy hogyha megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen Az elmúlt hónapokban az Acetek már utánpótlás csapatában és a felnőtt csapatában is. Nemzetközi porondon is rengeteg gólt szereztél, az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
Valószínűleg igen, nyilván a bajnokságban is gyönyörű, jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az ifjúsági bajnokok ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor mi nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett három találatommal robbanhattam be Magyarországon és a médiában.
Gyorsan jött a következő lépcsőfok, hiszen az Alkmaar felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyed döntőjében is egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg el nem érsz oda a pályaszélig, és amíg le nem öltözel, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor gyönyörű pillanat volt, tele nézőkkel hazai pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és az, hogy utána még egy gólpasszal és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosságot fogom hozni, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok mindent megtenni, és keményen dolgozom ezért.
Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszak, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
Igen, szerintem kimondhatjuk ezt, tényleg minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Arena egy nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kaphassak.
Kovács Bendegúz után következzen a Liverpool kapusa, a szintén újonc Pécsi Ármin, akit Pál elődért utol telefonon.
Ma reggel kaptam a telefonhívást, hogy bekerültem a felnőtt válogatott keretébe, nagyon örültem neki, úgyhogy igen, én is csak nem tudtam meg a kerethirdetés előtt, pont még az edzés előtt voltunk, úgyhogy reggel telefonon keresztül kaptam a hívást, és így tudtam meg, hogy bent vagyok a keretben.
Milyen várakozásokkal, milyen célkitűzésekkel utazol majd haza a válogatottba? Mi van a fejedben? Mi az, amit el szeretnél rövid távon és hosszú távon érni a válogatottal?
Igazából elsősorban hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetek majd. Szeretném magamat megmutatni, szeretnék segíteni a csapatnak, azt a feladatot, amit meg kiszabnak rám, azt minél jobban elvégezni, úgyhogy nagyon várom, hogy megmutathassam magamat.
Sportvilág. Kaposváron ma játszották a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzését. A három győzelemig tartó párharcban a finó Kaposvár 2-1-es előnyről várta a MÁV előre elleni találkozót. Katona László tudósít.
21-szer is Kaposvár. A férfi röplabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén Kaposvár MÁV előre 3-0. Egyszerű volt a képlet a döntőben, első alkalommal aki nyer, az lesz a bajnok. Igaz, ez ma csak a somogyiakra volt érvényes, ennek megfelelően kezdtek a hazaiak. Schmidl ászértékű nyitása, a Medina Dávid Hubicska alkotta hármas sánca, és az 1500 fős közönség is hajtotta a siker felé a Kaposvárt. 25-19 az első játszmában. Kezdett magára találni a címvédő fehérvári együttes, hiszen 4-1-re is ellopta a második játszmában. Viszont az átütő erő a szó szoros értelmében somogyi oldalon jelent meg. 10-6-nál már pedig jó a MÁV előre vezetőedzője előtte második időkérését is. Innen pedig nem volt megállás, vagyis a Kaposvár állva hagyta ellenfelét. 25-13 és 2-0 volt a hazaiaknak. Tavaly söpréssel 3-0-a nyertett története első bajnoki aranyát a MÁV előre. A mostani idényben is a bajnoki döntő előtt még veretlen volt a fehérvári együttes, ráadásul mindössze két játszmát veszítettek. Teljesen szétestek a harmadik felvonásra a vendégek, 9-0 is volt az állás, igaz a végén 25-20. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik 15 ponttal volt ennek a mérkőzésnek. Története 21. bajnoki címét nyerte a Kaposvár, amely két év után ismét a férfi röplabda trónján. Kaposvár MÁV előre 3-0, a párharcot és a döntőt 3-1 arányban a Somogyi együttes nyerte.
A harmadik mérkőzés legeredményesebb játékosa, a 15 pontot szerző Hubicska Patrik Csorba Andrásnak nyilatkozott.
Egyike voltam a legjobbaknak. Hol nyertétek meg ezt a meccset?
Ha válaszolnom kellene, azt mondanám, hogy ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma a MÁV előre nyert, de szerencsére nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Arra kérdeztem rá igazából, hogy talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
Gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni ezt, amit ők tudnak.
Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem, mi lehet még egy fantasztikus nyaralás a kislányoddal, akinek majd nyilván büszkén fogod odaadni, játszon az aranyéremmel?
Igen, ez a szezonban minden össze sikeredett, nagyon örülök, hogy sikerült elérni a csapatnak a célokat, amiket kitűztünk. Most egy kis pihenés fog következni, feltöltődés, a családommal szeretnék időt tölteni, ahogy mondtad te is, és következő szezonban pedig új erővel visszatérni.
Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC kedd este magabiztosan 17-8-ra legyőzte a Hannover csapatát, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt bebiztosította továbbjutó helyét. A Magyar Kézilabda Szövetség évi rendes küldött gyűlésén kitüntetéseket és díjakat adtak át. A török Boldog életműdíjat játékos kategóriában az olimpiai ezüst és bronzérmes, világbajnoki második, Európa-bajnok, BL, KEK és EHF kupa győztes, korábbi 135-szörös válogatott Siti Beáta vehette át, míg a trénereknél a férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Skalicki László mesteredző díjazták. Skalicki László Szabó Szilviának nyilatkozott.
Török Boldog emlékdíj edzői kategóriájában Skalicki László díjazták. Amikor jött a hír, akkor hogy érintette, és mit jelent önnek ez a díj?
Hát meglepetésként érintett. Igazából itt készültem feladatokra, ugye Szegeden 30 éve nyertünk bajnokságot, és pont annak a megünneplésének a szervezése folyt, hogy nyilatkozatokat adtunk, meg beszélgettünk, hogy hogyan lesz, miként lesz. Pont abban voltam, mikor jött a hír, és egyrészt picit meg is hatódtam, mert az ember számára fontos, hogy amit tesz, arra a többiek hogyan emlékeznek, miként. Ráadásul török Boldogot személyesen is ismertem, ugye tulajdonképpen atyai jó barátom, bár igazából nem nevezném jó barátja, de jó ismerősöm volt, okat beszélgettünk, és mindig mondta, hogy komám, ez volt a szavajárása, hogy érdemes csinálni, valami van benned, mikor még úgy válogatottnak a kezdőedzője voltam, és hát ugye amikor itt szembesültem vele, hogy az ő életműdíját kapom meg, akkor egy picit az, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy egy olyan társaságba keveredek, hogy már ezt megkapták meg maga a névadó, hogy egyfajta büszkeséggel töltött el, hogy erre érdemesnek találtak, és hát tudom, hogy ő egy taktikailag egy precízen kidolgozta, egy zseni volt, képes volt emellett olyan pedagógusnak lenni ízig vérig, aki tudta, hogy mennyire fontos, hogy a játékosainak a intelligenciáját, érzelmét fejlessze, igazi csapatot tudott kovácsolni. Ez számra mindig egy példa volt. Fiatal edzőként a Fazekas Lászlóval is dolgoztam, mi ugyanezt csinálta a fiúknál, és az ő példájuk révén alakult ki az a szemléletem, amivel későbbiek folyamán dolgoztam.
Igen, amikor Skalicki László nevét kimondják, akkor nem feltétlenül mindig csak az eredmények jönnek elő, hanem az az emberi kvalitás, amilyen kapcsolatot ezáltal ön kiépített a játékosaival. És én azt látom, hogy most is, aki önnel találkozik, szereti, tiszteli, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hozadéka annak, nem, hogy az edzői munkájában mit vitt véghez.
Hát igen, tulajdonképpen mi a játékosokon keresztül tudjuk végrehajtani azt, amit mi szeretnénk, tehát nélkülük ez nem megy. Tehát ezekben a momentumokban, mint ebben a D-ban is, az ő munkájuk nagyon benne van, tehát azok a verejtékes, izzadságszagú edzések, a mérkőzéseknek a feszültségei, a felejtetetlen győzelmek, de ugyanúgy a vereségek is, amelyek által önvizsgálatot tartva tovább tudtunk lépni, és nekem mindig az egy nagy boldogság volt, hogyha a fiatal játékosokhoz, akik vagy oda kerültek hozzám, mennyire tudtam hozzájárulni a játékos pályafutásuk kiteljesedéséhez, és az idősebbeket pedig igyekeztem arra inspirálni, hogy az ő hátukon tudjanak fölmászni. Tehát olyan kapcsolatot alakítottam ki, hogy meglegyenek azok a belső kötődések, amivel évén tudunk munkálkodni. Nem mondom, hogy mindig sikerült, mert az szerintem nem néz igazán szembe magával, de azt azért el tudom mondani, hogyha az elszámoltatási tükrömre, amikor néztem, azért sok minden dolog időbe lekerült, és azok a posztitek, azok a kis cédulák, azok utána mindig az enyémek lettek, és mindig ott maradtak, és hát nagyon fontos az, hogy én ahonnan jöttem, játékosként is, abból a közegből, ott mindig volt egy a munkának és az elvégzett feladatnak egy olyan presztízse, hogy csak azok voltak igazán elismert emberek, akiknek a munkájuk és a teljesítményük megvolt. És édesapámnak volt egy kedvenc mondása, hogy boldog ember az, és saját földjét művelve önnön kedvére tesz. Ugyan én nem lettem földműves, mint ő volt, tehát akinek földjei voltak és gazdálkodott, és utána később is ezzel foglalkozott, de én a magam földjén, a kézlabda területén úgy gondoltam, hogy boldog ember lettem.
Május 29-én kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. A Veszprém-Szeged finálé első mérkőzését az alapszakasz győztes veszprémiek pályaválasztásával játsszák. A párharc két győztes mérkőzésig tart. Távozik a Diósgyőr női kosárlabda csapatából Milica Jovanovics és Monika Grigelauskitje. Az NB1-ben ezüstérmet szerző Miskolci együttes két meghatározó játékosától búcsúzik. Jovanovics 5 év után, míg Grigelauskitje 3,5 esztendőt követően igazol el a DVTK-tól. A játékosok találták meg a sikerhez vezető utat, mi csak információkkal láttuk el őket. Vallja Kangyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia magyar bajnok csapatának vezetőedzője. Az idény viszontagságairól Edvi László beszélgetett Kangyal Balázzsal.
A szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, nézd, hogy az öltözőbe. Az tisztában azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látszott. Elmegy 10 ember, jön a másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem, de nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párt vagyok, szeretem, hogyha játékosaim őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
A sportág felemelése a célja Tóth Krisztiánnak, a Magyar Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökének. A sportolóként olimpiai bronzérmes Tóthot vasárnap választották meg a szövetség elnökének, melynek élén komoly céljai vannak. Tóth Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett a megválasztásról.
Bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell, most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a zsúdógi után én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezem magam benne.
A mai napon túlestél, már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazok, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felállni. Az összes többiét pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek, ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép, illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balog Levente és Izmadi az Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatról a másikra rázódul.
Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
Arra, hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat. Föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam.
A fehér orosz ökölvívók a továbbiakban korlátozások nélkül indulhatnak a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség, azaz a World Boxing versenyein. A szövetség ezzel követi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság múlt heti ajánlását. A testület végrehajtó bizottsága csütörtökön közölte, hogy nem javasolja a továbbiakban a fehér orosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek, illetve a nemzetközi sportesemények rendezőinek. Kerékpárral folytatjuk. Ma a csapatbemutatóval elkezdődött a 47. magyar országúti körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza holnap Gyuláról indul és Békéscsabán ér véget. Csütörtökön Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár-Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap Balatonalmádi és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. Dina Mártont Kreisz Bálint kérdezte a mai csapatbemutatón.
Milyen volt kilépni Gyulán a színpadon a közönség elé? Az egyik legnagyobb tapsot abszolút mondhatjuk, hogy te kaptad.
Nagyon jó érzés volt, igazából mindig ezt a versenyt várom a legjobban az évben, azért ez különleges számomra mindig. Főleg így, hogy magyar bajnoki trikóba tudtam felállni a színpadra, így ez aztán extra volt.
Igen, azért lassan már 10 hónapja viseled ezt a magyar bajnoki trikót. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy te vagy a regnáló országos bajnok?
Éppen meg lehet, de nem szabad elfelejteni, hogy ezért nagyon keményen megküzdöttem, és meg is fogok a következő magyar bajnokságon. Remélem, hogy vagy én, vagy a csapattársaim közül valaki nyeri.
Ez a Tour de Hongrie már csak ilyen szempontból is különlegesebb lesz, mint az eddigi 9 a jubileum mellett, hogy most magyar bajnoki trikóban állsz rajthoz.
Ilyen szempontból igen, de olyan szempontból meg nem, hogy mindenképpen ugyanúgy a legjobb eredmény szeretném elérni, ahogy eddig.
Tavaly is volt azért elég nagy csata itt a fehér trikóért, meg sok jó magyar versenyző volt, de most Walter Attila is visszatér. Mit gondolsz a szakaszokról? Mekkora harc lehet majd a legjobb magyarnak járó mezért?
Én szerintem az összetett helyezésekért lesz nagy harc, ezt hozza magával a fehér trikóért való harc is.
Mik a csapatnak az alap céljai, hogyan álltok az egyes szakaszokhoz, akár a síkokhoz, akár pedig ott az utolsó kettőhez, ami azért valószínűleg az összetettet eldönti?
Minden nap nagyon fontos, van sprinterünk, van összetett menünk, úgyhogy mindegyik napra készülünk külön.
Szezonod eddigi részét hogyan értékeled?
Jó volt, bízom benne, hogy még jobb lesz.
A Tour de Hongrie összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Az ekvadori Jonathan Narváez nyerte az olasz kerékpáros körverseny 4. szakaszát. A bulgáriai nyitány után ez volt az első etap Olaszországban. Narváez mezőnyhajrában győzött. A Giro d'Italia összetett versenyének élére a szakaszon 3. célba érő olasz Giulio Ciccone lépett fel, így holnaptól ő viselheti a rózsaszín trikót. Kedves hallgatóink, adásunkból megtudhatták, hogy Európa bajnok lett a tekvandós Márton Viviana. A férfi röplabda magyar bajnokság aranyérmese a Finó Kaposvár együttese lett. A Ferencváros férfi vízilabda csapata bejutott a bajnokok ligája 4-es döntőjébe, Marco Rossi pedig 5 újoncot, köztük a Liverpool kaposát, Pécsi Ármint, valamint az Alkmaar támadóját, Kovács Bendegúzt is behívta a magyar labdarúgó válogatott keretébe. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve a technikai munkatársak Rácz Dorottya és Bredák József nevében is búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. További szép estét, jó éjszakát, viszont hallásra!
Ez volt a Sportvilág.